Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A Body Count 6 év után ismét a Budapest Parkba szólítja a rajongóit. Az Ice-T vezette legendás banda június 14-én lép fel a Live Nation Magyarország szervezésében, a zenekar pedig legutóbbi fellépése óta kiadta a Grammy-díjas Carnivore lemezét, és már elkészültek 8. korongjuk felvételei. Így könnyen lehet, hogy arról is hallhatunk majd dalokat a nyári koncertjükön. A Body Count a legendás rapper Ice-T hobby projektjeként született meg, majd lemez-lemezt követett, ők pedig 27 éves pályafutásokkal, a 6. Bloodlust című korongjukkal érkeztek Budapestre. Az Ice-T-vel felálló Body Count utoljára 2018-ban lépett fel a Budapest Park színpadán. A Los Angeles-i formáció 1990-ben alakult és 92-ben dobta piacra első nagy lemezét. A Body Count az elmúlt 34 év alatt 7 nagy lemezt jelentetett meg, legutóbb 2020-ban a Carnivore-ral jelentkeztek, amelyről a Boom Rush című dalukkal Grammy-díjat is nyertek a legjobb metal performance kategóriában.
Film.
A brit Schindler listája történetét mutatja be Anthony Hopkins új filmje. A kétszeres Oscar-díjas színész James Hose életrajzi drámájában Sir Nicholas Wintont forgálja meg, aki több száz zsidó gyermek életét mentette meg a II. Világháborút megelőző hónapok folyamán. Az Egy élet című film február 15-én érkezik a hazai mozikba. Sir Nicholas Wintont ma sokan csak a brit Schindlerként ismerik. A férfi ugyanis fiatal tőzsdei alkuszként mentő akciókat szervezett Londonból, miután 1938-ban Csehszlovákiában járt, és látta a németek elől menekülők táborait. 9 hónap alatt egészen pontosan 669 zsidó gyereket sikerült Prágából Londonba juttatnia a brit kormány engedélyével. A férfi történetéből James Hose rendezett filmet Egy élet címmel. Az alkotás a mentő akciók történetét dolgozza fel, amely hosszú évtizedeken át kevéssé volt a köztudatban. A humanitárius tettei elismeréseként 2003-ban lovagi rangra emelt Sir Nicholas maga nem beszélt hősies cselekedetéről, élete során sokáig kísértette annak gondolata, hogy nem tudott még több embernek segíteni. Végül 50 évvel később felesége hozta nyilvánosságra a történetét. A férfit ezt követően meghívták a BBC egyik népszerű vasárnapi műsorába, ahol a közönség soraiban jelen voltak néhányan azok közül, akik Sir Nicholas mentő akcióinak köszönhették megmenekülésüket a náci üldözés elől. A megindító találkozásról készült felvételt azóta 10 milliók látták az interneten, és a brit Schindler története új generációk számára vált ismerté. Az Egy élet február 15-től lesz látható a hazai mozikban.
Koncert.
Február 4-én vasárnap az Északi Romantika jegyében telik majd, ezúttal a titokzatos Észak meghatározó komponistáinak életművéből kaphat ízelítőt a MÜPA és a Budapesti Fesztiválzenekar zenei maratonjának közönsége. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Fesztivál Színházban és az Üvegteremben tartott zenekari koncertek és kamarazenei produkciók mellett ingyenes koncertfilmvetítések is várják az érdeklődőket. Összetéveszthetetlen hangulat a gyakorló maratonistáknak egésznapos program, még másoknak élvezetes kóstoló egy-egy megkerülhetetlen életműből. A klasszikus zenekedvelőinek egyik kedvenc budapesti eseménye, a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő zenei maraton idén rendhagyó módon nem egy vagy kettő, hanem mindjárt 3 jelentős zeneszerző kiemelkedő alkotásait vonultatja fel. A legnagyobb részt a norvég Edvard Grieg, a dán Carl Nielsen és a finn Jean Sibelius műveiből összeállított koncerteken jól ismert darabok mellett ritkán hallható ínyentségekre is rácsodálkozhatnak a nézők. A fellépők között ez alkalommal is hazánk legkiválóbb szimfonikus zenekarait, szólistáit és kamaraformációit köszönhetjük. Színpadra lép a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Danubia Zenekar, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Kórus. Délelőtt családi hangverseny várja a legifjabbakat, Ránki Fülöp szóló koncertet ad, Baráti Kristóf és Farkas Gábor a fesztiválzenekar művészeivel játszik, az Üvegteremben fiatal zeneakadémista tehetségek mutatkoznak be, Az előadó teremben pedig emlékezetes előadások felvételeinek vetítését élvezhetik a nézők. A hazai előadók mellett, ahogy minden évben, nemzetközi sztár fellépője is lesz a maratonnak. A világhírű svéd szoprán Mia Persson dalestjének különlegessége, hogy kevésbé ismert északi komponisták művei is felcsendülnek. A napot a hagyományokhoz híven a társszervező Budapesti Fesztivál zenekar koncertje zárja, ezúttal Sibelius első szimfóniáját adják elő a finn Anna-Maria Helsing vezényletével. A maratonhoz kapcsolódó tabló kiállításon két koncert között az érdeklődők megismerhetik a komponisták életének érdekes fordulatait, és pályájuk legfontosabb mérföldköveiről is képet kaphatnak.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kulturális bakancslista a kortárs művészet kedvelőinek. Az elmúlt pár évben igazi kortárs művészeti felvirágzás indult meg a Balaton felvidéken. Sorra nyitnak a galériák, kulturális központok és közösségi terek, melyek otthont adnak országos és nemzetközi jelentőségű tárlatoknak. Magazin galéria, Köveskál. Istáló volt, ma modern kiállító és közösségi tér, a Köveskál fő utcáján megnyílt magazingaléria több mint 200 kortárs művészeti alkotást tartogat az érdeklődők számára. A gyűjtemény a tulajdonos személyes gyűjtése, a kiállítás anyaga pedig folyamatosan változik. A Balatonfüredi kulturális negyed egyik égköve, a Vasari Galéria a kortárs művészet egyik első osztályú kiállítóhelye. Megnyitása óta olyan művészek alkotásainak adott otthont, mint Pablo Picasso, Joan Miró és Robert Zappa. A galéria rendszeresen tart interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat, nyaranta pedig a Vasari alkotó műhelyben várja a művészet iránt érdeklődő gyerekeket. Különleges lehetőség a galériát a reformkori séta Balatonfüreden elnevezésű, vezetett séta keretében megtekinteni, melynek során megismerhetik az érdekfeszítő anekdotákat és izgalmas legendákat, melyek a várost övezik. Zsdrál Árt Balaton, Balatonfüred. A pécsi Zsdrál műkereskedő és műgyűjtő házaspár galériájában mintegy 50 kortárs műalkotást tekinthetünk meg. A tulajdonosok tervei között szerepel havonta változó tematikus tárlatok bemutatása, valamint a kiállított művekhez és képzőművészethez kapcsolódó programok szervezése. A régióban kortárs kerámia művészettel csak itt találkozhatunk. A 2021-ben megnyílt MOMÜ Balatonfüred egy új képzőművészeti felleg vár lehet. Nyitó tárlata a Szőlősi Nagy Nemes Gyűjtemény képzőművészeti és fotográfiai anyagából épül fel. A modern és kortárs zömében a nemzetközi geometrikus, illetve a konkrét művészetet reprezentáló gyűjtemény 30 év után kerül haza és Balatonfüredre, az Európai Kulturális Főváros rendezvénysorozat eseményeinek részeként. A jövőben hasonló színvonalú kortárs művészeti válogatásokra számíthatunk a MOMÜ kiállításai között. A Veszprémi Modern Képtár az otthona hazánk egyik legjelentősebb műgyűjtőjének, Vas László képzőművészeti gyűjteményének. A két évente megújuló állandó kiállítás keretén belül közel 150 művet tekinthetünk meg a háború utáni évtizedek konstruktivista, minimalista, konkrét és konceptuális művészetének képviselőitől. A modern képtár azonban több, mint kiállító terem. Egyszerre funkcionál, kulturális központként is. Rendszeresen szerveznek konferenciákat, tárlatvezetéseket, és hetente tartanak több korosztályt megmozgató múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Egy ember Istenhez imádkozik, Uram, szeretnék valamit kérdezni tőled. Csak tessék, mondja az Úr. Igaz, hogy neked 1 millió év csupán egy pillanat? Igen, ez így van. És mit jelent számodra 1 millió dollár? Az nekem csak egy penny. Akkor, Uram, kérdezi az ember, kaphatnék egy pennyt? Persze, egy pillanat. Ez egy vicc a másfél százból, egy új kötetből, a relativitással foglalkozó fejezetből, a könyv címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba, és az alcíme Filozófia a viccek tükrében. Thomas Cathcart és Daniel Klein rendhagyó filozófiai kalauzokat azoknak szánják, akik csak azért nem vettek idáig bölcseleti műveket a kezükbe, mert túl elvontnak vélték a témát. Vendégem a kötet fordítója, aki egyébként az eredeti amerikai könyvre rátalált, Kovács Zoltán, és a fordításban, szerkesztésben közreműködő Verestúj Nárcisz. Induljunk azzal, kik azok, akik ezt a különös könyvet összehozták.
Azt kell tudni a szerzőpárosról, Thomas Cathcartról és Daniel Kleinről, hogy ők nem professzionális filozófusok. Kleinről biztosan tudom, hogy ő a Harvard College-ra járt, tehát az egyetemre már nem. A szerzőtárs viszont tanulta a Chicago University-n tovább, de aztán minden mással foglalkoztak, csak nem professzionális egyetemi tanítással. Találkoztak, és a két szellemes ember összeadta, amit tudott, és létrehoztak egy kedves ismeretterjesztő filozófiai könyvet. Tehát ismeretterjesztő, ami azt jelenti, hogy tanult emberek, tehát akik ismerik a filozófiát, rálátnak a problémákra, úgy tálalják, hogy az egyszerűbbnek nevezett olvasó is megérthesse, nem mennek nagyon mélyre. Nem filozófia történeti szerkezetet választottak, hanem analitikus közelítés, tehát a filozófia különböző disziplináit, területeit veszik, tehát metafizika, logika, ismeretelmélet, etika, vallásfilozófia, az egy nagyon jó rész ebben a könyvben. És az ott felmerülő problémákat röviden bevezetik, majd egy-két nagyon jó viccel illusztrálják, egy-két helyen elemzik is a vicceket.
Mi az, ami összeköti a filozófiát a viccekkel?
Úgy látom, hogy a mélyben az az egzisztencialista nézőpont hordozhatja a legjobb magyarázatot, hogy az ember nemet mondó élőlény, hogy Sartre-t így szabadon idézzem, tehát mindig el tud képzelni mást is, mint ami van. Ez megjelenhet akár valamilyen megtérésben, vagy egy új filozófiai rendszer kialakításában, amelyik bővebben, mélyebben tárgyalja a létező világ problémáit, valamilyen megoldást ad, de megjelenhet csak kérdező módon, mint a legtöbb művészeti irodalmi alkotásban, és megjelenhet úgy, mint a viccben vagy a komikumban általában, hogy azért eltávolít az adottól, de nem tesz lehetővé nagyon mély reflexiót az adottra, és a nevetéssel meg hamar meg is oldja a felkeltett feszültséget. De benne van a probléma az irodalmi alkotásokban, vagy tágabb értelemben a kérdező műalkotásokban, és ez valóban összeköti a reflexív, fogalmi módon dolgozó filozófiát a humorral.
Ami laikus olvasóként fölmerül az emberben, az, hogy mennyire pontosnak érzi a vicceket így. Tömören, néhány mondatban ott van ez a probléma, amiről lehet, hogy tanultunk, és lehet, hogy nem is gondoltunk rá, hogy ez ezzel összefüggésben van.
Mivel én nem filozófia felől közelítek, engem maguk a viccek fogtak meg az anyagból. Egyrészt az, hogy tényleg mások, mint amit mi így a pesti vicc szférájában így megszoktunk, meg hát én mondjuk évtizedek óta azt se hallok már. És ilyen érdekes műfajok vannak, meg mint egykori néprajzosként nagyon élveztem, hogy kiderült, hogy vannak ilyen érdekes vicctípusok az Egyesült Államokban, hogy az utazó ügynök vicctípus. Nagyon komoly példákkal az interneten, és ilyen metta vicceket hoztak létre belőlük, ebből is szerepel egy a könyvben. Mm. Tehát így vicc anyag tekintetében nagyon érdekes, nagyon jó, és ami fontos, hogy a tanításban jól lehet használni. Tehát, hogy aki középiskolásoknak, vagy fiatal felnőtteknek, mondjuk egyetemistáknak akar filozófiát tanítani, az így vonzóvá tudja tenni az egész tárgyat, mert maguk a viccek felkeltik az érdeklődést, ott van a nevetés, tehát nem is nagyon lehet elaludni az órán mondjuk, és meg is maradnak. Meg hát, ha tovább akarja adni az ember, akkor jó is, hogyha még egyszer elolvassa.
Azt kérem mindkettőjüktől, hogy mondják el, hogy melyik volt a kedvenc részük. Nyilván mind a hárma más iránt érdeklődünk, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen típusú viccek, milyen elmélethez hogyan passzoltak.
Nekem az aktualitása miatt a társadalom és politika filozófia. Ez a természeti állapot alfejezet, és összesen két hosszabb bekezdésből és két viccből áll.
Nincs ez túlbeszélve.
Hát ez egy elég messze vezető téma, tehát ahhoz képest tényleg kevéssé van tárgyalva. Tehát az emberben lévő kettősége a természeti biológia és a civilizációs énünk között. Ugye hát ez, ők nem említik a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy a poszthumán irányzatok azok sokkal mélyebben foglalkoznak ezzel a problémával, netán úgy, hogy akár a civilizációs énünk ellen érvelnek. A vicc önmagáért fog beszélni, szerintem. Hallgassuk meg.
Egy vadon élő nyulat csapdába ejtettek, és az Országos Egészségügyi Intézet laboratóriumába vitték. Ott összebarátkozott egy olyan nyullal, aki már a laborban született, és ott is nőtt fel. Egy este a vadnyúl észreveszi, hogy nincsen rendesen bezárva a ketrece, és úgy dönt, hogy megszökik. Hívja új barátját is, tartson vele. Az eleinte húzódozik, mert soha nem járt még a laboratóriumon kívül, de végül a vadnyúl meggyőzi. Miután kiszabadulnak, a vadnyúl így szól. Most megmutatom a harmadik legjobb helyet, és elviszi a barátját egy salátaföldre. Miután jól laknak, azt mondja a vadnyúl, most megmutatom a második legjobb helyet, és elmennek egy répamezőhöz. Miután répával is jól laknak, a vadnyúl azt mondja, most megmutatom a legjobb helyet, és elviszi a labornyulat egy nőstényekkel teli nyúlkertbe. Ez maga a mennyország, szakadatlan szeretkezés egész éjszaka. Ahogy hasadozik a hajnal, a barátja hirtelen bejelenti, hogy visszamegy a laboratóriumba. Hogy? Kérdezi a vadnyúl. Megmutattam neked a harmadik legjobb helyet a salátákkal, a második legjobb helyet a répákkal, és a legjobb helyet a hölgyekkel. Miért akarsz visszamenni? Nem tehetek róla, mondja a másik, majd meghalok egy szál cigiért.
Miért tetszett ez?
Azt hiszem azért, mert ott marad a végén az, hogy így, úristen, ezen el kell gondolkodnom, hogy egy ilyen helyzetben miért választjuk mégiscsak a rabságot. Mm-hmm. Tehát, hogy menthetetlenül elkezdem így antropomorfizálni, vagy így magunkra alkalmazni, mert hát nyilvánvaló, azt így rögtön érzi az ember, hogy bizonyos helyzetekben így viselkedik, mint a labornyúl. Tehát ott maradunk benne a kis kényelmes rabságunkban, és így ignoráljuk a szabadság adta lehetőségeket.
Én nekem a relativitással foglalkozó volt a kedvencem, mert hát abban találtam meg azokat a vicceket, amik klasszikus viccek.
Mike, az autópályáról hívlak az új mobilomról. Légy óvatos, Pat, most mondták a rádióban, hogy egy őrült rossz irányba hajt a strádán. Még hogy egy, itt mindenki szembe jön.
Itt különben fordítás technikailag azért megegyezném, hogy itt vitatkoztunk azon, hogy a magyar nyelvben használatos viccformát alkalmazzuk-e, és végül úgy döntöttünk, hogy pont azért nem, mert így talán picit szokatlanabb szöveget hallunk.
Ráismerünk a viccre, tudjuk, hogy melyikről van szó, de nem viszi el a szokás a figyelmünket.
Abszolút relativitásnál. A hadihajó őrszeme fényt vesz észre a tengeren a hajó előtt. A kapitány utasítja, hogy jelezzen a másik hajónak, azonnal változtasson irányt 20 fokkal. Megjön a válasz. Inkább maguknak tanácsos irányt változtatni, de azonnal. A kapitány méregbe gurul, és ezt az üzenetet küldi. Itt a kapitány. Mindjárt összeütközünk. Azonnal térjen ki 20 fokkal. A válasz. Másodosztályú matróz vagyok, és nyomatékosan kérem, hogy változtasson irányt. A kapitány már magán kívül van a dűtől, és azt üzeni. Én egy hadihajó vagyok, én meg egy világító torony.
Verestúj Narcisszal és Kovács Zoltánnal beszélgettünk egy különös könyvről, amelynek címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba. Thomas Cathcart és Daniel Klein könyve a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.